viszont te megcselekedheted, hogy a mai napon úgy hallgassuk a te ígédet, a szavadat, mint aki még soha nem hallott téged beszélni. Annak az erejét, annak a szentségét tapasztalhatjuk meg a te kegyelmedből, hogy te itt vagy, és a szívünkre beszélsz. Uram, olyan nagy kísértésünk az, hogy mi mindent tudunk. Olyan nagy kísértésünk, hogy immunisakká lettünk egy sereg dologgal szemben. A te személyed, jelenléted, hadd legyen megint szent, megörvendeztető, szívet repesítő, könyörülj rajtunk, és eleveníts meg minket. És most kérjük azt a szót, Uram, amelyik a mi szívünkben valóban kifejtheti a te akaratodnak erejét. Kérjük, szólíts meg Jézus Krisztusért. Amen. Lukács evangélium a 10. részéből olvasom az ígét. A 26. verstől. Jézus pedig mondta, a törvényben mi van megírva, mint olvasod. A törvénytudó pedig felelvén mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Azt pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta, egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyták félholtan. Történet szerint pedig ment alá az úton egy pap, aki azt látván elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és amikor azt látta, könyörületességre indult. És hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon varmára vitte a vendégfogadóházhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondta neki, viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom neked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Ezt pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondd azért neki Jézus, eredj el, és te is egyébként cselekedjél. Ha egyszer összegyűjtenénk, hogy melyik igékről esik legtöbbet szó egy-egy gyülekezetben, akkor a tékozló fiú történetét, az irgalmas samaritánus történet és a nagypéntek történet szokták egymás mellé tenni. Erről a háromról biztosan szó esik. Erről esik a legtöbbet szó. Nincs nagyobb probléma, amikor valamiről csak szó esik, és nem az válik az embernek vérévé, életévé, hogy amit hallott, ahogy Jézus mondja, elmentén te is, aképpen cselekedjél, ha nem válik a hallott szó életvitellé, nem ér semmit. Nem ér semmit. Úgyhogy, ha valakinek az életéve, az élőistennek az igéi valóban életvitellé váltak, az most köszönje meg, hogy Uram, a te csodádból élek. A te csodáidban járok, a te erőddel, nagyságos tetteiddel járok. Olyan jó ez így nekem, hogy az lehettem, akinek te formáltál. Ha valakinek nem lett életté és életvitellé, az, amit eddig hallott, az kérje el, hogy Uram, beszélj most úgy velem, hogy ettől kezdve ne szó legyen a számomra. És ne ismerős történet legyen a számomra az, amit hallok. Mert ez sokkal több. Amikor Jézus a törvény tudóval kérdést feladatot vált, akkor arra készteti Jézus a törvénytudót, hogy mondja csak fel a leckét, hogy hogyan és mitől is üdvözlő az ember. És akkor elmondja, hogy hát ennek a feltétele, hogy szeresd az igazat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. És szeresd fel a barátodat, mint magadat. És Jézus mondja, hogy jó, eddig tökéletes. Aztán valamit Isten még csináltat ezzel az emberrel, hogy ne legyen neki ennyi elég. Így mondja a Biblia, hogy önmagát kívánván igazolni, megkérdezi Jézust, hogy na de ki az én felebarátom? És itt van ennek a történetnek az egyik olyan furcsa része, hogy mit értsünk az alatt, hogy önmagát kívánván igazolni, azt kérdezi Jézust, hogy na de ki az én felebarátom? Mivel Jézus Krisztust sem tartotta annak, aki kísérteni jött. Mert a törvénytudók, az írástudók, a farizeusok fattyúnak tartották. Ezért teszi fel a kérdés, hogy na de ki az én felebarátom? És erre jön a példázat. Egy hallatlan, egyszerű, világos példázat. De a példázatnak olyan kemény ítélete van. Ennek a példázatnak olyan hallatlan, maró, minden szava rámutatok. Azt mondja Jézus, hogy egy ember ment alá az úton. Tudom, ti is tudjátok, hogy Jeruzsálem és Jerikó milyen viszonyban volt egymással. Van, aki szerint 800 méter, van, aki szerint 765 méter, van, aki szerint 754 méter, nem fogunk összeveszni rajta. Jerikó egy csodálatos liget, Jeruzsálem pedig a város, ahol a templom van. Ravasz László úgy gondolkodik, hogy az a ment alá ember is lehet, hogy pap volt, vagy lévita, vagy lehetett volna. Spurgeon kimondottan azt mondja, hogy valószínűsíthetően pap volt, mert ekkor a szolgálatvégzés ideje után a nép ott maradt, a pap pedig lement a szolgálati helyéről, a pihenő helyére. Walter Lüthi azt mondja, hogy elképzelhető, hogy pap volt. Aztán tovább mennek a gondolkozással a nagy teológusok, nagy predikátorok, és elmondják, hogy ebben az időben hallatlan veszedelmes volt ez az útszakasz. A veszedelem az, hogy rablók voltak ott, ez a közhiedelem ismeretében áll. A mélyebben gondolkodnak, azt mondják, hogy zelóták lehettek ott. Azok a zelóták, akik a nemzeti gondolkodásnak a radikális csoportjához tartoztak, és bizony nem ijedtek meg attól, hogy gyilkolni kellett. Józsefus Flavius azt írja róluk, hogy ha valahol az elnyomás területén gyilkosság történt, akkor sokan csak összenéztek, és ezzel sejtetni engedték, hogy tudják, hogy hitsorsos volt, aki ezt elkövette. Biztos zelóta. Rövid kis tőrükkel, amit eldugtak, elrejtettek a felső kabátjuk alá, oda mentek az áldozat közelébe, leszúrták, és ők kezdtek leghangosabban kiabálni. Gyilkos, gyilkos, fogják meg. Valószínű, hogy a Szinédrion által kivetett, Róma miatt megpecsételt zelóták lehettek, akiket aki elfogott, megölhetett. Ezek aztán úgy élték az életüket, hogy ha jött valaki, kifosztották, mert ennek nekik is kellett. Ezek persze mint feltevések. Nem ezen áll vagy bukik a történet, nem is áll a középpontjában, tehát el kell jutnunk egész odáig, hogy megjött a pap. Ott van egy kifosztott, félholtra vált ember, a korabeli történet írásnak a szóhasználata azt mondja, hogy valóban halottnak látszóan összevert emberről van szó, aki öntudatlanul, mozdulatlanul hevert, a vérébe fagyva. És jött a pap. Most azt kell tudni, hogy a jeruzsálemi papság híres volt a szeretetlenségéről, a törvény tiszteletéről, de az irgalmatlanságáról. Jézus Krisztus nem véletlenül ezt a példát így mondja el. És jött a pap, rátekintett. Ha le tudnám rajzolni nektek, hogy az útnak a szélessége, ha így van, és ezen az oldalon fekszik a fél holtra vert, akkor ha jött a pap, innen derékszögbe átment a túlsó oldalra, az út túlsó szélén továbbment, és a lehető legnagyobb íve kerülte ki, hogy nehogy tisztátalanná tegye magát. Ezt szokták mondani. A valóságban a tisztasági szertartás odafelé volt érvényben. Hogy nem szolgálhatott volna, ha templomban menet érintett volna haldoklót, halottat, tisztátalant, de túl volt a szolgálaton. Ezért a példát azt mondja, hogy nincs mentség. Nincs olyan indok, ami igazolja, hogy kikerült-e. Jött a lévita, ugyanígy ott hagyta. Aztán Jézus mondja, hogy egy pogány érkezik, egy samáriai, egy samaritánus, és egy különös szót használ itt az ige, amikor azt mondja, hogy és körületességre indult. A görög szövegben a szó azt jelenti pontosan, hogy belső részek, áldozati állatnak szíve, tüdeje, mája vagy a veséi. A második jelentése az, hogy anya öl vagy méh. És ennek a görög szónak a harmadik jelentése az, hogy szív, lélek, de ez átvitt értelemben. Ez azt jelenti, hogy felindult benne az ő belseje, és ez azt fejezi ki ott Jézus, hogy mindene megrendült attól, amit látott, és minden áldozat készsége, ő maga áldozatnak is kész lett lenni, és úgy ment oda. Ha megölik, megölik, ha az üzletén veszíteni fog, veszíteni fog, ha pénzbe kerül, pénzbe kerül, ha nem ér haza éjszaka, nem ér haza éjszaka, ha törődni kell vele, törődni fog vele. Az egész élete kész volt áldozattá lenni. Most így kéne időznek. Az egyik úgy néz ki, hogy áldozatod be a pap, ott segítkezett a lévita, de a szíve érintetlen maradt. Nem indult fel benne semmi. Ő maga nem lett azzá, amit oly sokszor bemutatott, amiről beszélt. Mai estén itt a kérdés, és ez a kérdés, hogy mondd, életvitel nálad az, hogy a Krisztusé vagyok, és ahogy ő áldozattá lett érettem, én is a tagjaimat, az életemet, a szívemet, az erőmet és mindenemet az Úr oltárára helyeztem, mint élő, égő áldozatot, amelyikkel rendelkezik. Amelyikkel rendelkezik. Ennek a történetnek a középpontjában az áll, hogy Izrael nem értette meg a törvényt, azt az egyszerű valóságot, hogy a törvény betöltése a szeretet. A rítust csinálta, a lényeget nem. És a mi életünknek itt a nagy kérdése, diakoni napokat tartunk. ahol fel-fel lehetne indulni, hogy fel-fel kéne indulni egy-egy szívnek, léleknek, egész belsejéig, áldozatkészségre, áldozatvállalásra, másokért, ültem valakinek az autójába, és egy halatlan, furcsa hangú prédikátort hallottam, akkor még nem ismertem Zimány Józsefet. És a prédikációjában egyszer csak azt mondja, hogy tudjátok, hogy én árva gyerek vagyok? Hát én csak hallgattam, én nem tudtam, hogy ő árva gyerek volt. Mondja, hogy tudjátok ti az árvák sorsát? Nem tudtam. Nagy családban nőttem fel, és így hallgattam, hogy mit akar mondani. Azt mondja, a legnagyobb élményünk a karácsony volt. Mert akkor nem a gúny nevünket, nem az otthonba kapott nevünket, hanem az igazi nevünket írták rá a csomagra. És karácsonykor, aki jó volt, ajándékot kapott, és egy legjobb ajándék volt, hogy felolvasták a nevét. Én alig vártam, hogy mondják, hogy Zimány József. Nem csak Józsó. Zimányi József. Azt jelentette, hogy vagyok, ismernek, számon tartottak, megajándékoztak. Akkor mondták a nevemet, ha én is kaptam valamit. Kis ember voltam, akkor is pici voltam, ezért az első sorba álltam, és vártam, hogy mondják a nevemet. Hajtásom ott állt az egyik jobb oldalt, a másik bal oldalt, és csak hallottam, Zimányi József. Hát alig tudtam oda botorkálni a gyönyörűségtől, hogy átvegyem a kis csomagot. Kibontottam, egy kis autó volt benne. A nagy álmom, hogy nekem van tulajdon. Mert az árva gyereknek semmilyen nem volt. Aztán a baloldali pajtásomat szólították, ő is kiment, ő is egy kis autót kapott. Még a színük is egyforma volt. És a másik pajtást nem hívták. Ő rosszat tett. Ő feleselt, neki nem olvasták a nevét, neki nem járt ajándék. Olyan pici dolog, amit elmond Zimányi, azt mondja, hogy összenéztünk, szétszedtük a kis autót, és mind a ketten adtunk neki egy-egy kereket, hogy legyen neki is valami. Ugye a mai napon azon gondolkodtam, hogy hány ember van mellettünk, melletted, akinek semmije nincs. Főleg tőled nincs semmije. Hogy elég lenne sokszor egy idős arca, egy kézsimítás, mióta várhat. De tőled nincs. Vagy két testvér, aki összeveszett és haragban egymással, ha te indulnál fel, mint a samáriai, átölelnéd, szeretgetnéd, de tőled nincs semmije. Tudjátok, mindig, ha irgalomról van szó, valami másra gondolunk, mint amit Isten elénk hoz, hogy éld meg vele. Éld meg vele. Ó, a samáriai, ő fölindult. Fölindult mindene, aztán a korabeli gyógymódot használta, kimosta a sebeit borral, aztán megkente olajjal, nagy teológusok szerint ez az ember üzletember volt. Árut vitt. És tudjátok, ha megbontotta, nem volt eladható. Megbontotta. Aztán vele maradt, biztonságba helyezte, aztán még gondoskodott róla. Mert aki irgalmasságra indul, az nem egy pillanatra indul, nem egyszer indul, hanem egyszer s mindenkorra. Aki átélte, hogy az Isten tulajdonsága, hogy fölindul irgalomra, és értem, irgalmasságra indult fel, értem, meghozta az áldozatot, az az élet nem egyszer, vagy egyszer-egyszer indul fel irgalmasságra. Kettő Mózes 22-27-ben bejelenti Isten, én meghallgatom, mert irgalmas vagyok. Ma kérdezem, nincs valaki, akit meg kéne hallgatnod? Édesapám temetésén, ezt hadd mondjam az ifjaknak. Azzal ért utol engem az Isten, hogy én nagyon korán nagyon elfoglalt ember lettem. Nekem mindig menni kellett, nekem mindig volt dolgom, nekem mindig volt ügyem. És amikor ott álltam a koporsó mellett, akkor jutott eszembe, hogy de sok mindent nem mondtam el neki. De sok mindent nem hallgattam meg tőle. Volt, hogy csak hallottam, amit utánam szólt, Karcsi, de már mentem. És egyszer vád lett a szívembe, hogy valamit nem jól csináltam. Szabad időben mondani nektek, hogy ott vannak a szülők, a nagyszülők, a testvérek. Ki tudja, hogy ki vár tőled egy szót. Nem görcsölsz-e be, ha valaki hozzád szól. Nem zárkózol-e be, nem szorul-e körbe a kezed, mert eleged van. Isten meg azt mondja, hogy az övei szíve felindul irgalmasságra, felindul. Ti el ne roncsátok. Amíg még lehet, addig ti cselekedjetek a jót. Nehémiás elmondja, hogy könyörülő, irgalmas és hosszú tűrő az Isten. Hát épp ezért van a parancsa. Az Efezus 4.32-ben olvassuk, egymáshoz jóságosak és irgalmasak legyetek, megengedvén egymásnak. Lélekben is, aztán élni kell jó cselekedettel. Én sok mindent leírtam még, vagy két oldalnyit. Nem mondok többet. Az a fejezem, amivel Jézus befejezte. Na, a három közül. Ki volt a fele barát? Hát, aki könyörült. Aki könyörült. Tudjátok, hogy királyi tett? Tudjátok, hogy aki könyörül, és aki irgalmas. Az Isten fiaknak ez a lehetősége. És a parancs így hangzott, hát ha tudod, hogy ki a fele barát, menj el, és te is így csináld. Amen. Azt írtad le, hogy amma napon megítéltetünk a cselekedeteink szerint. Azt irattad le, hogy könyvek nyitatnak meg minden napon, és beiratik abba, hogy ki mit cselekedett. Uram, könyörülj rajtunk, hogy amikor az a nap elérkezik, ott a mi nevünk mellett az állhasson, hogy mindazt megcselekedte, amivel Isten megbízta. Nem csak hitt, nem csak bizonyságot tett szóval, hanem áldozattá lett, áldozott, könyörült, szerette az irgalmasságot. Végezd el bennünk, hogy így legyen. Amen. Az irgalmatlan irgalmatlanul vész el. Ti szeressétek az irgalmasságot. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.